Kedves gyülekezet, hallgassátok meg azt a levélbeli igét, amelyet a mai vasárnapra kijelölve találtam az ige hirdetés alapjául, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelében a második fejezetben, az elsőtől a tizedik versig a következőképpen. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Eddig, ha már a kijelölt szakasz. Kedves gyülekezet, mi az, amit az imént hallottunk? Amikor először elolvastam most, hosszú idő után ezt a szakaszt, az jutott eszembe, hogy remélem nem leszek megbotránkoztató, két zsigeri reakciót tudok elképzelni erre, hogyha én most ott ülnék a hallgatóság soraiban. Az első az, hogy felizgatom magam rajta, és alig várom, hogy mit fog kihozni a lelkész ebből, hogy részben azért, hogy gondolatban vagy konkrétan vitába bonyolódjak vele utána. A másik pedig az, hogy egészen egyszerűen ugye a második mondatnál kikapcsolok, és gondolatban vagy egészen konkrétan leborulok a padra, és amikor véget ér a felolvasás, akkor kíváncsian várom, hogy a prédikációból kiderül-e, hogy mi hangzott el az előbb a felolvasás során. Zárójelben megjegyzem, hogy az én drága férjemnek odaadtam tegnap este ezt a bibliai szakaszt, hogy olvassa már el, hogy nekem miről kell majd beszélnem, és konkrétan 5 perc alatt 6-szor kért tőlem egy pohár vizet, vagy nyissam ki az ablakot, hogy nem tudom, hogy jobban oda tudjam figyelni, mert hogy igazából csak minden más eltereli a figyelmét, de amúgy teljesen világos. Szóval nem könnyű szakasz, erre akarok kiukadni. Nincsen benne sok kézzel fogható konkrétum, annál több nagyon komoly teológiai gondolat. Mit jelent, hogy halálból életre? Mi az, hogy a levegő birodalmának fejedelme uralma alatt élő engedetlenség fiaiból a mennyeiek világába ültetett, feltámasztott új emberekké váltak Pálék? Kik azok a Pálék? Ki a szövegben a mi? És ki a ti? Beletartozunk mi is? Vagy csak az az aktuális szűk Páli kör? Csak az efezusiak? Mitől voltak ők ennyire mások? Lehet ez egyáltalán igaz, ami itt le van írva, vagy ez teológiai túlzás? Hogy változhat meg egy ember a földi élete során ilyen gyökeresen? És főként, mi az én dolgom ezzel? Akarok én úgy megváltozni, hogy már itt semmi közön ne legyen a korábbi életemhez? És végül, de nem utolsó sorban, hol vannak ezek az emberek ma? Fanatikus csoportokban, amelyek kivonják magukat a világból? Akkor én nem szeretnék közéjük tartozni. Maga Jézus imádkozott így, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De ha nem a világtól elvonulva élnek, élünk, akkor mégis hogyan ülhetünk a mennyeiek világában, megszabadulva a test és az érzékek hajlamaitól? És még egy bónusz kérdés. Megkérdőjelezhetjük-e bárki hitét, kapcsolatát Istennel, kereszténységét, amennyiben szerintünk nem a mennyei kórus basszus, szoprán, alt, tenor, bariton szólamai zengi egész nap. És a saját hitünkért, saját Isten kapcsolatunkért rettegnünk kell-e, ha megkívánunk egy csokistánkot, vagy ha dürohamot kapunk egy kollégánk viselkedése miatt. Azt gondolom, hogy miközben ezek mind lényegi kérdések, és szerintem itt mindenki tovább tudná folytatni a sort, vagy legalábbis remélem, hogy egyszer majd vitatkozhatunk erről a szakaszról, mert nagy őszintén kíváncsi lennék a véleményetekre. Számomra nem erről, vagy nem így szól most ez a szakasz. Számomra egészen hétköznapi és kézzelfogható valóság mind a hit, mind a kegyelem. Mindjárt megmagyarázom. És most számomra ez a lényeg, hogy ehhez a valósághoz nem kell messze mennem. Nem kell nekem elkezdenem különböző dolgokat megtennem a saját fejem után. Nem én fogom átformálni a valóságot, hanem a hit által a kegyelem formálja át, ha én azt hagyom. Mielőtt visszatérnék erre a kérdésre, szeretnék néhány szót szólni magáról a levélről. Hogy valójában Pál apostol írta, azt vitatják. Azt is, hogy valóban az efezusi gyülekezetnek írta-e. Ezek is izgalmas kérdések, ám a levél tartalmán nem változtatnak, hiszen a szöveg egységes és általános érvényű dogmatikai és etikai alapokat tartalmaz, Krisztus megváltó művéről szól, és ennek praktikus következményeiről mind a gyülekezet felépülése és mind megtartása, és az ebből fakadó életviteli kérdések terén. Pál apostol személye apostoli tekintélyt ad a levél teológiai tartalmának. Az pedig, hogy az Efezusban létrejött gyülekezet a szintet, azért fontos, mert Efezus a földközi tenger keleti partvidékének és az akkori ismert világnak egyik legjelentősebb városa és kereskedelmi központja volt. Ráadásul az Artemis vagy Diana templom révén a bevett és támogatott vallási élet egyik központja is volt. Ebben a környezetben jön létre az a keresztény közösség, amely aztán a hosszú időre az egész kereszténység öt legjelentősebb székhelyének egyikévé emeli Efezust. Egészen a 400-as évek közepéig kitartott ez a pozíciója, három nagy krisztológiai zsinatot is Efezusban tartottak aztán. Tehát ha ennek a gyülekezetnek íródott a levél, ha nem, ez a közösség mindenképpen mintaként szolgálhatott azoknak, akik keresztényekként kívántak élni. Egy, a jézusi életeszménytől nagyon távoli és nagyon idegen világban. Ráadásul, amennyiben így szerettek volna élni, nem arra kaptak feladatot, hogy elvonulva éljenek szent életet, bármit is jelentsen ez, hanem hogy hitüket, annak következményeit tegyék transzparensé, tegyék láthatóvá. Úgy, hogy az úgynevezett pogányok vonzónak találják ezt az életet. Vonzóbbnak, mint a saját korábbi örömeiket. Elég vonzónak ahhoz, hogy egyre többen csatlakozzanak, és létrejöhessen egy nem uniformizált, de egységes világ, amelynek központi mozgatórugója és teológiai alapja ennyi, Isten Jézus Krisztusban emberré lett és halálával és feltámadásával megváltott bennünket. Tehát egy keresztény minta gyülekezet a címzet, amelynek nem feladata kivonulni a világból, hanem épp ellenkezőleg. A világ nyüzsgésének közepén kell úgy élniük, hogy az nem csak kifelé vonzó, de befelé sem képmutató. Tehát nem pusztán saliként szolgáló kirakat életet, hanem egy olyan hiteles életet, amelyben az ember önmaga is boldog, és a közösségén belül is transzparens és vállalható. Ehhez szolgál aztán a levél második fele, számos praktikus tanáccsal. Egészen konkrétan szülők és gyerekek, urak és szolgák, házastársak, és általában a gyülekezet hétköznapi életével, ünnepi életével és szokásaival kapcsolatban. Érdemes elolvasni, ha valaki még nem tette volna meg, és érdemes megfogadni is ezeket az intéseket, amelyeket a levél tartalmaz. Ám jogos lehet az ellenvetés, önmagában, ha csak azt a részét vesszük a levélnek, és csak az intéseit tartjuk meg, csak a gyakorlatba próbáljuk átültetni, anélkül, hogy az egésznek a teológiai tartalmát megértenénk, anélkül, hogy valósággá válna számunkra, ez minimum utopisztikus, és ráadásul furcsa torzulásokhoz, vagy elhajlásokhoz vezethet szerintem. És épp ezért, és innen nézve fontos a mai szakaszunk, mert onnan indít, hogy nem is olyan régen azok, akik most kereszténynek tekintik magukat, és tekinthetik magukat, még ugyanúgy éltek, mint azok, akik még úgymond az engedetlenség fiai. És hogy természetünk szerint mindannyian a harag fiai vagyunk. Én biztosan. Ha nem is a hosszú harag, de a hirtelen fellobbanó indulat fia, lánya, biztos vagyok. De nem ez a kérdés. Nem az alapján működik az isteni logika, hogy én mi mindent csinálok, szerintem jól vagy rosszul. Egészen egyszerűen Isten ajándéka, kegyelem, hogy hozzátartozhatok. És ebből fakadnak aztán azok a tettek, az a viselkedésmód, amit jó cselekedeteknek nevezünk. Ráadásul ekkor nem is tudunk már más tenni. Mit nem jelent ez? Nem jelenti azt, hogy csak azok tehetnek jót, akik keresztények. Nem. Isten megváltó tette minden egyes emberre érvényes, de nem kell senkinek kereszténynek vallania magát ahhoz, hogy olyan tetteket, cselekedeteket vigyen véghez, amit akár a Biblia alapján jó cselekedetnek nevezünk. Nem jelenti azt sem, hogy aki megtért, aki egyszer már hitt, aki esetleg kereszténynek vallotta, vagy vallja magát, az ebben a pillanatban hátradőlhet. Nem jelenti azt, hogy egyszer belépek, és onnantól minden megy magától. Illetve de minden megy magától. A megváltás műve, Isten szeretete, Isten felén fordulása, örökös kegyelem és örökös ajándék. És ha ezt felismerem és hagyom, akkor ez megy magától. Akkor minden megy magától. És ehhez kellek én is. Kell, hogy ezt engedjem. Kell, hogy a megszokásaim, a testi kívánságaim, a haragom, a kétkedésem ne akadályozzon. Miközben Isten nem várja el, hogy eldobjam magamtól a tudásomat, a tapasztalataimat, az érzelmeimet, a teljes korábbi életemet. Csak annyit kér, hogy engedjem át neki az ő kegyelmének. A kétségeimmel és a problémáimmal együtt. De akár a lelkesedésemmel és az örömeimmel együtt. Vagy azzal a vágyammal, hogy élhessünk már egy kicsit felszabadultan, boldogan. Hogy ne legyen ennyi probléma. Hogy ne legyen ennyi stressz. És az abból fakadó frusztrációmmal együtt, hogy nem tudok segíteni mindenkin, akin szeretnék. Sőt, újra meg újra annyit vállalok, hogy néha áldozatnak érzem azt, ami pedig a hitből és kegyelemből fakadó jó cselekedet kellene, hogy legyen. Nemrég beszélgettünk erről néhányan, és azóta sem hagyott nyugodni ez a kérdés. De most ezen a héten úgy érzem, a magam számára egy kicsit közelebb jutottam a válaszhoz, és ezt a tapasztalatot szeretném megosztani veletek. Ismerkedünk itt már egy-két éve, úgyhogy gondolom senkit nem fog meglepni azt, hogy sok feladatot szoktam magamra vállalni, és nem bírok nyugodtan ülni otthon, aztán meg persze verem a fejem a falba, amikor az introvertált oldalam elkezd kiabálni, hogy sok volt ez már a jóból, és legszívesebben magamra zárnám az ajtót. De nem tehetem. Ráadásul ezt is tudjátok szerintem, hogy nagyon szeretem az egyenes, határozott, karakteres emberek társaságát, ez viszont sokszor nehéz helyzetekhez, sőt, konfliktusokhoz vezethet. És ezen a héten is rengeteg dolgom volt. Többek között le kellett zárnom egy kötetet, amihez egy csapatnyi, egyenes, határozott és rettenetesen elfoglalt emberrel kellett együttműködnem, és ez a hét elején körülbelül reménytelennek tűnt. Mondhatnám, hogy az esélytelenek nyugalmával indultam neki, de nyugalomra igazából szó sem volt. Volt szerző, aki hónapok óta semmire nem reagált, voltak kérdések, amikhez tapasztalataim szerint az eldöntésükhöz legalább 2-3 hét kéne, biztos, hogy nem egy hét. És annyit tudtam tenni, hogy, és tudtam, hogy ez nem kevés, hogy azt mondtam, hogy én Isten elé viszem ezt az egész ügyet. Lehet, hogy ez néhányatok számára idegen ötlet, ez nem baj. Én csak azt tudom most itt elmondani, hogy működik. És félreértésnélség, nem szeretnék senkit arra buzdítani, hogy instrumentalizálja Istent vagy az imát. Azt gondoltam, hogy én hiszek abban, én szeretnék hinni abban, hogy Isten kegyelméből élek. Hogy ebből fakadóan vagyok ott, ahol vagyok, és hogy ebből fakadóan ez a dolgom. Ha nem, akkor a kutya ütheti az egészet. Ha igen, ha nem, annyit tudok tenni, hogy megteszek mindent, ami tőlem telik. Nem hátradőlök, nem kiszállok, nem idegbajt kapok, hanem dolgozom, mint a gép. Csinálom tovább a feladataimat, de, és itt jön a nagy különbség, nem feszülök rá. Nem kapok pánikrohamot, nem kapok gyurohamot, nem kezdek el csapkodni magam körül, hanem Istenhez fordulok. És én, a Control Freak, átengedem neki az irányítást. És aki most azt gondolja, hogy arról fogok beszámolni, hogy csoda történt, az jól gondolja, egyszerűen olyan kapuk nyíltak meg, amelyek eddig zárva voltak, és biztos voltam benne, hogy nem fognak már megnyílni. A semmiből tűntek fel, de konkrétan a semmiből segítő kezek, segítő gondolatok, ötletek, és simultak el olyan viták, amelyekből öldöklés lehetett volna, és tapasztalatom az, hogy szokott öldöklés lenni belőle, örök harag, és a többi. És ami legalább ilyen fontos számomra, meg a családom számára, hogy az idegeim is simábbak maradtak. Mert ez is benne van a Szentírásban, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ez nekem azt is jelenti, hogy a jó cselekedetek mindenhogy jók, akkor is, ha én közben már ki sem látok belőlük, de Isten nem várja tőlem, hogy mondjak le a vidámságról, a nyugalomról és az örömről. Nem dőlhetek hátra, sőt, rengeteg feladatom lehet, de tudnom kell, hogy mindig csak annyi, amennyit elbírok. És számíthatok hozzá segítségre. És ettől lesz más az életem. És van olyan helyzet, még a hívő ember életében is, ó, hányszor és néha milyen fájdalmasan hosszan, amikor ez mégsem megy. Amikor nem tudunk hitni, amikor nem tudunk kérni, nem tudunk hálát adni. És a kegyelem azt is jelenti, hogy még ezekben a pillanatokban sem hagy magamra Isten. Én azt kívánom magunknak, hogy fel tudjuk ismerni ezt az állandóan felénk forduló kegyelmet, és tudjunk élni vele. Hogy fel tudjuk ismerni, hogy nem rajtunk múlik, és hogy ezt el is tudjuk fogadni. És hogy éppen ezáltal válhassunk akár Isten kegyelmének közvetítőivé ebben a világban. Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.